Dr. Halmi Eszterrel, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnökével beszélgetünk. Egyrészt az elhízás világnapja apropóján, másrészt meg egy nagyon rossz hír kapcsán, hogy a legújabb jelentés szerint a világon negyedikek, Európában pedig az első legelhízottabb nemzet a magyar. Miért alakulhatott ki ez nálunk?
Azt gondolom, hogy ez egy globális világkép. Mind a fejlett, mind a fejlődő országokra jellemző a túlsúly és az elhízás drámaian növekvő előfordulása. És ez azt jelenti, hogy hazánkban a lakosság több mint kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, mintegy 70% fölött van ennek az aránya. A többi európai ország is megközelít bennünket. A világon élen jár az Amerikai Egyesült Államok, ahol már jóval korábban megjelent ez a probléma, és jóval korábban megpróbáltak megfelelő prevenciós programokkal és egyéb intézkedésekkel elejét venni a folyamatnak, de mindez ideig nem sikerült. Hazánkban a rossz hír mellett az egyetlen jó hír az, hogy gyakorlatilag a trend, vagyis az elhízás előfordulásának növekedése úgy tűnik, hogy stagnál, tehát ez azt jelenti, hogy tovább nem növekszik, viszont sajnálatos módon az elhízás mértéke jelentősebb. Tehát arra kell odafigyeljünk, hogy ne hízzunk tovább. Próbáljuk megállítani a folyamatot, és lehetőleg még abban a szakaszban, amikor könnyebb eredményt elérjünk. Hogy melyek ezek a lehetőségek? Egyrészt a gyermekkori elhízás visszaszorítása a fő feladatunk, mert sajnálatos módon hazánkban minden negyedik, ötödik gyermek elhízott, vagy túlsúlyos. A másik fő feladatunk az, hogy akkor, amikor még nem a súlyosabb, vagyis az elhízás szakaszába kerülünk, túlsúly esetén figyeljünk már oda. Tehát az azt jelenti, hogyha csak néhány, 2-3-4-5 kilogramm az, ami valami miatt megszaladt, azt fogjuk meg. Lényegesen könnyebb, mint amikor már egy tetemes mennyiségű testzsírszövet halmozódik fel a szervezetben, akkor már nehezebb a beavatkozás.
Igaz-e az, hogy nagyon tudatosan kell táplálkozni egy kismamának ahhoz, hogy nehogy aztán túlsúlyos legyen a gyermeke?
Hogyne. Tekintettel arra, hogy genetikai és környezeti hatások, és e kettőnek az interakciója révén jön létre az elhízás. Tehát már az intrauterin szakaszban, tehát a méhen belüli szakaszban oda kell figyelni. Az édesanyja nagyon sokat tehet a leendő gyermekéért, megfelelő magatartással. Ez azt jelenti, hogy egyrészt oda kell figyeljen a táplálkozására, oda kell figyeljen a napi ritmusára, oda kell figyeljen a mozgás aktivitására, oda kell figyeljen arra, hogy lehetőleg minél kevésbé stresszelt legyen az élete, oda kell figyeljen arra is, hogy saját maga ne dohányozzék, vagy a környezetét is úgy alakítsa, hogy dohányfüstmentes legyen. Természetesen az alkoholfogyasztás is káros ebben a szakaszban. Ezek az alapvető tényezők, amelyeket megtehet azért, hogy a gyermeke egészséges legyen. Na most, ami nagyon érdekes és nagy létszámú vizsgálatok ma már igazolják, hogy kisebb az elhízás rizikója abban az esetben, hogyha normál úton történik a szülés és nem műtétes módon, illetve úgy szintén alacsonyabb a rizikó a későbbi elhízásra, hogyha anyateljes táplálás valósul meg. Mindkettőre érdemes törekedni. Ennek megvan a megfelelő biológiai magyarázata. Tulajdonképpen az előbbi esetben a megfelelő mikroorganizmusokkal a műtéti úton nem találkozik a csecsemő, és így az első találkozása nem megfelelő a környezettel, míg a másik esetben az anyateljes táplálás összetételében, mennyiségében, adagolásában lényegesen könnyebb az anya és a csecsemő közötti kapcsolat kialakulása során az etetési időszakok és intervallumok lényegesen könnyebben beállíthatók. Természetesen ma már egyre jobb minőségű tápszerek vannak, tehát ha arra szorul a csecsemő, akkor természetesen megfelelő módon kell ezt megválasztani, és tanácsok és segítség révén megfelelően be lehet állítani, de szerencsésebb az, hogyha a kismamák szoptatni tudják gyermeküket. Nagyon érdekes még az is, hogy az alacsonyabb, illetve a nagyon magas testsúlya született csecsemőknél gyakoribb a későbbi elhízás. Tehát a kisújú csecsemőknél is oda kell figyelni, hogy később ne történjen elhízás, illetve hát a gyermekgyógyászok arra is felhívják a figyelmet, hogyha anya teljesen táplált csecsemő kicsit gömbölyűbb, az nem jelent gondot. Ott a gyakorlatban is igazolódott, illetve hát erre is megfelelő vizsgálatok történtek, hogy később nagyobb a valószínűsége, hogy normál testsúlyú lesz az ilyen csecsemőből.
Ugye említette, hogy genetikai hajlam, illetve környezeti tényezők is hozzájárulhatnak az elhízáshoz. Mik ezek a környezeti tényezők? A stressz, gondolom az, hogy nem mozgunk eleget.
Tehát egyrészt az életmód tényezők, amelyeket az előbb gyakorlatilag az anyai magatartás kapcsán is elmondtam, tehát az, hogy mennyiségi túltáplálásban élünk, ez alapvető oka a globális elhízásnak. Ezen belül természetesen minőségi problémák is vannak, mert bizonyos tápanyagokból kevesebbet, illetve többet veszünk fel. A következő nagyon alapvető és fő faktor az inaktív életmód, tehát az ülő életmód. Ma már szinte a lakosság nagy részét íróasztal mellé vagy ülő helyzetbe kényszeríti a napi munka, ráadásul képernyő elé, a képernyő előtt eltöltött idő is lényegesen megnőtt. Ez különösen a gyermekek körében igen veszélyes. Ma már 5-8 éves gyermekek napi átlag 3 órát tartózkodnak képernyő előtt, míg hát nem is olyan régen, 1-2 évtizeddel ezelőtt 3 órát inkább kint a szabad levegőn tartózkodtak, és futkostak, és játszottak, és sportoltak. A mai világban ez megfordult. Tehát a két fő faktoron túl az említett stressz, ezen kívül a napi életrend felborulása, az, hogy nem tartjuk a nappalok és éjszakák váltakozását, más hormonhatások érvényesülnek nappal és éjszaka, és a felborult életünkben, hát ilyen formán a hormonháztartásunk is felborul. De ennél tágabb környezeti tényezők is hatással vannak ránk, amelyek mind-mind oda vezetnek, hogy elhízunk. Ilyenek például akár a mesterséges környezetben az épített környezet hatása, az, hogyha megfelelően kialakított közösségi terek, sportterek, játszóterek elérhető közelségben rendelkezésre állnak, ezek is már vizsgált adatok, hogy lényegesen alacsonyabb a testtömegindex abban a populációban, ahol ez rendelkezésre áll. Ugyanígy az sem mindegy táplálkozási környezetünkben, hogy milyen könnyedén és milyen távolságról érhetők el, minél vegyesebben beszerezhető élelmiszerek, mennyire egészséges forrásokra hagyatkozhat egy lakóterület. Ezek is mind-mind hatással vannak arra, hogy az adott környezetben milyen mértékű az elhízás. Társadalmi gazdasági okai is vannak, szociokulturális okai vannak. Ezek között jelentős az iskolázottság kérdése. Minél magasabban iskolázott egy populáció, annál kevésbé elhízott. Korábbi adatok már voltak arra, hogy úgy szintén a magasabb jövedelműek körében kevesebb volt az elhízás, de napjainkban már az is látszik, hogy a munkanélküliség együtt jár az elhízás beindulásával. Tovább menőleg bármilyen magas jövedelmi szinten van valaki, de a várható jövedelme bizonytalanná válik, a bizonytalanság is elhízáshoz vezet. De ugyanígy például, ha a táplálkozás bizonytalan elhízáshoz vezet, mit értek ez alatt? Azt, hogy reggel elindul valaki a munkába, és nem tudja, hogy mikor mit fog étkezni. Ráadásul reggeli nélkül indult már el, nem tudja, hogy mikor jut táplálékhoz. Ez is egyértelműen predisponál elhízásra.
Arra beszéljünk még, hogy milyen betegségek kialakulásához járulhat hozzá az, hogyha elhízunk, tehát maga a túlsúly.
A túlsúly és elhízás számos egyéb krónikus nem fertőző betegség előszobájának tekinthető, tehát következményes betegségei most már szinte azt mondhatjuk, hogy minden szervrendszert érintően alakul. Elsősorban szívérendszeri betegségek előfordulásának fő rizikó tényezője. Igen magas az előfordulás, hipertónia, kettes számú diabétesz, egyes daganatos betegségek esetén. Tehát gyakorlatilag a vezető fő halálokok tekintetében élenjáró betegségeknek kiváltó tényezője. az elhízás. Reumatológiai betegségek, különböző légzőrendszeri betegségek, idegrendszeri betegségek, mintegy 20 főzött betegségcsoportra tehető ma már nemzetközi társaságok által elfogadottan, amelyek kapcsolatban állnak az elhízással.
Látja ön különben az alagút végén a fényt? Tehát azt mondta, hogy most ez a jelentés annyiból jó hír, hogy stagnál az elhízás.
Túlsú és elhízás együttes előfordulása stagnálást mutat. Ezt több vizsgálat igazolja Magyarországon. Sajnálatos módon az elhízás mértéke növekszik ezen belül. Tehát a veszélyesebb formák előfordulása növekszik.
Magyarul, ami súlyosabb betegségekhez
vezethet. Ami súlyosabb, így van. Tehát az elhízás súlyosabb fokozatai egyre nagyobb előfordulást mutatnak.
Mi kell ahhoz, hogy ez megváltozzon? Csoportos felül?
Azonnali cselekvés szükséges, mind egyéni szinten, mind társadalmi szinten. Egyénileg azt tehetjük, hogy azonnal lefelezzük a napi bevitt táplálékunkat. Ez az első. Utána fokozatosan egyre aktívabb életre térünk át. Ez azt jelenti, hogy a napi 1-2 perces mozgássorból akár napi 60 perces aktív mozgásra kellene áttérjünk. Vagy hogyha a legegyszerűbb mozgásformát választjuk, a gyaloglást, amit igazán nem lehet azt mondani, hogy nem tudunk nulláról elkezdeni, és aztán folyamatosan növelni, cél a napi 10 000 lépés volna. Amit tehetünk, hogy megpróbáljuk összerendezni életünket, és megfelelő napi és heti rendet követni. Napi 7-8 órát lehetőség szerint aludni. Lefekvés előtt 2-3 órával nem étkezni, nem edzeni, mert akkor az éjszakánk nyugodt lesz, az alvásunk minősége megfelelő lesz. Tudnélik, ha nem megfelelő a minőségű az alvás, másnap akár, szintén vizsgált adat, 550 kalóriával többet veszünk magunkhoz, hogyha nem megfelelően pihentük ki magunkat. A stressz ellen is úgy tudunk küzdeni, hogy aktív, szabadidős programokat választunk, és minél inkább más típusú tevékenységet végzünk, mint amit a munkavégzésünk során teszünk.